A műpáról beszélgettünk, és annak a működéséről. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Zoboki Gábor építész. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
Egy emberöltő alatt a föld körül. Erdély, dél-olasz vulkántúrák, vagy Namíbia, Zimbabwe, az Okavango delta, Japán és még számos hely a világon, ahol megfordult részben a diákjaival, részben magánutakon. A hajdani Kolumbusz utazógimnázium adta az ötletet, hogy élőben is megmutassa a tananyagot a diákoknak. De a tanteremben sem ragaszkodik a tankönyvhöz, akár egy francia bordalt is elénekel a srácoknak, ha az kapcsolódik a témához. Egyetemista kora óta énekel kórusokban, sokat szerepelt a szegedi szabadtéri játékokon. A torinói halotti lepel előtt Haydn teremtés oratóriumát adták elő, ez utóbbit fejből tudja. Sok tévés kvízműsorban megfordult, sőt, ő maga is szervez kvízvetélkedőket. A népszerű és sikeres földrajzverseny a Földrajz az egész világ megalkotója, de a leendő földrajztanárok képzésében is részt vesz. Vérbeli pedagógus, akiért rajonganak a tanítványai, munkáját számos rangos szakmai díjjal ismerték el. De bevallása szerint a legbüszkébb a ma már 20 éves gyermekeire. Köszöntöm Önöket, Hegyesi Gabriella vagyok. Vendégem a többek között Merész Konrád díjjal, a Tehetségek Szolgálatáért díjjal és Mesterem díjjal kitüntetett Gruber László földrajztörténelem szakos tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati docense. Úton lenni, talán ez lehet a mottója. Mikor kelt útra először?
Az első útra kelésem elég későre datálódik, ugyanis annak idején még nem volt természetes, hogy az ember külföldre utazik, de akár a belföldet is meg lehet előtte ismerni. Nem túl gazdag családból származom, az az igazság, és nálunk már egy-egy nap a Balatonon nyáron, úgyhogy reggel mentünk, este jöttünk az úgynevezett fürdővonattal, az már nagy eseménynek számított. Aztán utána, ahogy teltek az évek, gimnáziumba kerültem, ja, nyolcadikos koromban voltam először Budapesten például, ez is önmagáért beszél szerintem, egy osztálykirándulás keretében. Aztán, ahogy teltek múltak az évek, akkor kezdtem el megismerkedni egy kicsit a külfölddel. Gimnazista koromban Bulgáriába jutottunk el, ugye ez egy klasszikus úti cél volt még a 80-as években, és akkor utána még mindig nem azok az utazások következtek, amelyeket most követek el, hanem az egyetemi kórussal jártuk be Európa nagy részét. Nagyon jó benyomások voltak ezek.
Hol telt a gyerekkora?
Egy kis baranyai faluban, Mázán nőttem föl, de azt mondom, hogy még ez is egy kis túlzás, mert Mázán az erdőszélen laktunk. Ez a 60-as évek vége, 70-es évek eleje, amikor szüleimmel és hugommal egy szobakonyhában éltünk, és két ágyunk volt összesen, és láptól aludtunk, úgyhogy azt mondom, hogy hát megtapasztaltuk ott a 70-es évek elején elég rendesen, hogy mi is az a jóléti szocializmus, vagy nem tudom, minek nevezzem. Még gyest sem kaptunk annak idején, illetve anyukám nem kapott, úgyhogy ebben is egy kicsit azt mondom, hogy kivételezettek voltunk már egy kicsit negatív irányban, viszont az volt a csoda, hogy az erdőszélen lakva minden nap kimentünk, főleg apukámmal, anyukámmal is az erdőbe. Volt egy diófás, ott töltöttük a délutánokat, és olyan szinten, hogy az őzek odajöttek és mellettünk legeltek. Tehát megvolt a romantikája, mondhatjuk azt.
A természet szeretete akkor innen jön önnél?
Én azt hiszem, hogy innen eredeztethető. Tehát az, hogy a bennünket körülvevő természetet minél jobban megismerjük, illetve annak a lényeit, állatait, növényeit, szerintem ez a mai napig is valamilyen szinten irányítja az életemet, és a mai napig is inkább természetföldrajzosnak nevezném magam, mindig is jobban érdekelt, mint a politikai vagy gazdaságföldrajz, és még azt sem tartom kizártnak, mert mindig nehéz arra a kérdésre válaszolni, hogy miért lettem földrajzszakos tanár, valójában földrajztörténelem szakos tanár, lehet, hogy valahonnan innen indult.
Ha egy kis faluban nőtt fel, sőt az erdő szélén, akkor már a középiskola egy nagy váltás lehetett.
Igen, egy kisvárosba kerültem Bonyhádra 1982-ben, és ott voltam gimnazista. És érdekes volt ez a négy év, ugyanis ott tényleg ott is egy kicsit kisfalusinak éreztem magam, de nagyon sok tudást tápláltak belénk, nagyon sokat kaptunk a gimnáziumtól, mind a mellett, hogy nem igazán szerettem oda gimibe járni, és nem a tanáraim miatt, nem önmagában a gimnázium miatt, hanem talán magam miatt is. Nem rendelkeztem túl nagy önbizalommal sem, és hát a környezetemben sem feltétlenül bíztak bennem, és nagyon érdekes volt, amikor 1986-ban leérettségiztem, azt mondtam csak így magamnak, hogy hát ide 15 évig nem fogok belépni. És 2001-ben, úgyhogy nem léptem be, elkezdtem ott dolgozni, és 25 éve dolgozom kereken ott, és innen szeretnék nyugdíjba menni, mert annyira szeretem.
Tehát akkor bezárult a kör tulajdonképpen.
Igen, igen, és ez egy nagyon érdekes kör volt, mert közben azért voltak állomások. Először nem vettek fel engem egyetemre, mindössze 20 emberrel indult egy évben a földrajz történelem szak a 80-as években, ez számított a legelitebb szaknak, engem második alkalommal fölvettek már, aztán jött egy év katonaság, és utána kezdődött az egyetem. A Szegedi Egyetem, nagyon szerettem oda járni, kiváló tanáraim, kiváló oktatóim voltak, és utána egy évig Göttingenben voltam, a göttingeni Georg August Universitéten tanultam, ahogy szoktam mondani, ahol Körösi Csoma Sándor is járt és tanult, a Göttingen után pedig visszatértem Szegedre, és 3 év alatt elvégeztem a doktori iskolát, akkor kezdődött ez a PhD képzés, a mai napig nem doktoráltam le, hát az én idézőjelbe vett doktori művem egy Ausztrália-Óceánia-Antarktisz természeti földrajza című egyetemi tankönyv volt, úgyhogy én ezt tudtam letenni az asztalra. Ennek ellenére utána Budapestre jöttem, és a Magyar Tudományos Akadémián dolgoztam egy évig, és hát most, hogy szépen hangzik, vagy nem, valójában ott felmondtam, persze közös megegyezéssel, mert hiányzott a tanítás. Akkor is jártam Szegedre tanítani, és azt mondtam, hogy én inkább tanítani szeretek, kevésbé vagyok kutató alkat, aki ismer, az jól tudja rólam.
Mindig a földrajz és a történelem vonzotta? Vagy esetleg más témába is ilyen szenvedélyesen vetette bele magát?
Mindig is érdekeltek egyéb dolgok. Tehát én már a gimnáziumban olyan voltam, hogy megtanultam a művészettörténetet, még egyetemen is kutyakemény vizsgánk volt belőle, vagy a vallástörténetet, vagy majd, hogy nem átmentem filozófia szakra az egyetemen, csak az a földrajzot kellett volna leadnom, és azt mondtam, hogy inkább nem, de nagyon érdekel, és nagyon szeretem a zenét is. Tehát én azt mondom, hogy a zene az az ember tudja vigasztani, meg is tudja rikatni, tehát valami hihetetlen szerepe van az életemben, és nagyon sok zenét hallgatok nálam, ahogy szoktam mondani, otthon szinte mindig zaj van, hát ezt a zajt, ezt abszolút pozitív értelemben értelmezzük és értsük.
Tanult is valamilyen hangszeren játszani?
Zongorán tanultam általános iskolás koromban, nem számítottam tehetségnek. Amennyire tudtam, szorgoskodtam, volt egy nagyon kiváló zongoratanárnénim, és 6 éven keresztül zongoráztam, és az az érdekesség, hogy épp a napokban jöttünk haza Erdélyből, és még mindig emlékszem dolgokra, és a gyerekek így az emberre fölnéznek, hogy jé, ez még ezt is tudja. Hát nem tudok zongorázni, de például a körösfői templomban a 200 éves orgonán megengedték, hogy a helyiek, hogy lejátszam a nászindulót, és akkor meg egy kis Bach d-mollt, okkáta és fúgát, és akkor így azt mondom, hogy lehet, hogy az ember még egy picit hitelesebb tud lenni a gyerekek előtt, de a virtuóz zongorajátékot azt nagyon szeretem.
Van kedvence?
Többen is vannak. Én elsősorban klasszikus zenét, illetve jazz szeretek hallgatni, amellett nagyon szeretem a jó rockzenét és társait is. Az egyik nagy kedvencem Glenn Gould, akinek, ahogy a zongora játszik azt a technikát, szinte megtiltják, hogy zongoristák megnézzék, mert ugye mindig azt tanultuk, hogy magasan tartsuk a csuklónkat, de ilyen lapos kézzel játszik, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de hát a hosszú ujjaival hihetetlenül virtuóz, különösképpen a Goldberg variációkat kedvelem tőle. Thank you.
egy picit visszakanyarodnék az egyetemhez. Mikor jött meg az önbizalma? Mert azt mondta, hogy a gimnáziumban még nagyon nem érezte magát a helyén, és nem bízott saját magában.
Fogalmazunk így, hogy én kiskoromtól egy eléggé jól viselkedő gyerek voltam, óvodába is későn kerültem már, az megviselt. Tehát engem alapvetően egy nagyon érzékeny embernek ismertek meg. Most is az vagyok, csak legtöbbek előtt jól tudom ezt álcázni talán. Tehát én még általános iskolában még volt, hogy gimnáziumban is akár elpityeredtem, amikor egy rossz jegyet kaptam, vagy leszúrtak valami miatt, és szerintem pont emiatt volt, hogy talán én sem hittem annyira magamban. És amikor elvégeztem a gimnáziumot, utána egy évig szintén egy másik kisfaluba, Izménybe kerültem, és azért említem a nevét, mert számomra ez egy nagyon meghatározó állomás volt, és ott egy olyan évet töltöttem el, hogy napközis nevelőként vettek föl, de mindent tanítottam. Mindig volt kollega, aki gyengélkedett, aki betegeskedett, és akkor őket kellett helyettesíteni. Mellette végig fociztam az évet, és nekem ez annyira tetszett, hogy azt mondtam, hogy ha bármi lesz, engem föl fognak venni erre a szakra, és az évet, ahogy végig tanítottam, esténként szinte a második fél évben mindig tanultam, és azt mondtam, hogy meg fogom csinálni, és megcsináltam, és még a szüleim is bevallották utólag, hogy hát ők nem gondolták volna, hogy ez sikerül. Nem azért, mert ők nem bíztak volna bennem, de hogy ez a lehetetlen szak, mondjuk így, hogy összejön. És összejött, és sikerült elvégezni.
Azt segített, hogy átült a másik oldalra? Tehát már nem diákként volt jelen egy iskola közegében, hanem tanárként, pedagógusként.
Ez így van, akkor éreztem azt talán, hogy akár még hasznos tagja is lehetek, úgymond akár a pedagógus társadalomnak. Nagyon élveztem. Hát annak idején büntetés volt napközisnek lenni, és az igazgató helyettes egyszer oda jött hozzám, azt mondja, te mit csinálsz itt a napköziben, a fiam napközis akar lenni. Próbáltam kreatív lenni, és próbáltam a gyerekekkel együtt lenni.
Tehát akkor mindig fontos volt önnek, hogy milyen közegben van, hogy ki tudjon bontakozni, és megtalálja a helyét. A katonasságot említette. Ez mekkora törést vagy fordulatot jelentett az ön számára? Milyen tapasztalattal járt?
Nekem egy óriási törést jelentett. Végeredményben nekem a katonaság, ahová 19 és fél évesen kerültem be, az első, mondjuk így, kollégium volt. De ez ugye a 80-as éveknek a közepe volt, amikor még a változás szele azért nem nagyon fújdogált, és ott én azt nagyon nehezen éltem meg. Nehezen éltem meg nem magát az alá fölé rendeltségi viszonyt, hanem ahogy ezt ott előadták, és ahogy tudatták velünk honvédokkal, hogy hát mi ott jóformán senkik nem vagyunk, és minden nekünk kellett elvégezni. A másik, egy kellemetlen dolog, ami nekem kellemes volt, hogy fölvettek egyetemre, viszont utána ugye én tápos lettem. A tápos a katonaságnál az előfelvétel is egyetemista volt, de nem tetszett ott, hogy egy évre vonulunk be. És akkor így táposoztak, úgy táposoztak, és akkor hát fogalmazunk úgy, hogy elég jó kondícióban voltam, mert előtte volt olyan, hogy egy vasárnapi napon másfél nagypályás foci meccset lejátszottam az ifjúsági és a felnőtt csapatban, természetesen Izményben, és olyan kondícióban voltam, hogy lefutottam, nevezzük így a nem táposokat. És akkor utána egy kicsit visszafogták magukat, hogy fú, így tud teljes menetfelszerelésben futni, és akkor elkezdték az embert egy picit jobban becsülni. A másik dolog pedig az, hogy hát én kétszer is jártam a politikai tisztnél, először a zászlóaljunknál, utána pedig a dandárnál, és tudtam ratták, hogy maradjak csöndben, nem mondjam el a véleményemet semmiről, ne kritizáljam a katonaságot, ha egyetemista akarok lenni. És akkor tényleg meg tudott ijedni tőle egy kicsit az ember. Ezt apai ágon örököltem, ezt az ellenállást, apukámat is kikezdték még azzal is a 70-es években, hogy ő szakállas volt. Mert hogy a szakáll az az ellenállás jelképe volt.
Hogy tudta ezt a nyomást elviselni? A zene segített? Lehetett zenét hallgatni, akár kazettás magnóról?
Igen, katonaságnál még a családunknak volt egy kazettás magnója, tehát azt nem tudtam magammal vinni, és bármilyen meglepő, és vicc nélkül mondom, mindig a fülemben volt a kis rádiómnak a dugója, és Kossuth rádiót hallgattam. De tényleg éjjel-nappal szinte, úgymond azzal vigasztalottam. Mindemellett azért néha sikerült egy-egy jó muzsikához hozzájutni, és én azt mondom, hogy 10 éves koromtól napjainkig számomra a csúcs zenekar, és nem tudom, hogy zenekarnak, együttesnek nevezzem őket. Nem tudom, hát pop biztos, hogy nem, hogy rock zenének, általában rock zenekar szokták őket feltüntetni. Ez a Queen együttes volt, akik számomra néha azt mondom, hogy életmentőként hatottak, amikor hallgathattam őket. őket a mai napig mindig jó hallgatni. Egy érdekes dolog a diákjaimnak, amikor Nagy-Britanniát tanítom, de akár Franciaországot, mindig egy picit a zenéről, a filmekről is mesélek földrajzórán, és épp a napokban volt, hogy Angliáról, Nagy-Britanniáról tanítottam, és a végén a Queen-t mutattam nekik, és mondom nekik mindig, hogyha gyerekek, ha elkezdtek lejátszani, akkor elővehetik a telefonjukat, ha elkezdtek lejátszani egy számot nekem, és nem tudom tovább dúdolni egy Queen számot, aki egy ilyen számot talál, és nem tudom tovább dúdolni, egy nagy tábla csokoládét kap tőlem. Eddig még senkinek nem kellett csokoládét adnom, pedig aztán betyárok, mert a jó régi számokat is előszedik, amit tényleg senki nem ismer. Viszont van több, ami nagy kedvenc, ilyen például az Under Pressure, lehet, hogy azért is, mert a katonaság alatt is nyomás alatt voltam, és sokak szerint szeretek nyomás alatt lenni. Egyébként furcsa, de be kell vallanom, hogy tényleg szeretem az állandó nyomást. Néha azért, mert jó megküzdeni vele, néha pedig azért, mert akkor nem kell más olyan dolgokra gondolnom, ami mondjuk a kedvemet szegi.
Katonaságnál megtanult, vagy elsajátított rendszeretet és rendszerben gondolkodás, napirend az egyetemen is a segítségére volt?
Én azt mondtam, hogy ebből a kis faluból elkerültem egyetemre, ez nekem egy óriási eredmény volt, és hát annak idején, bocsánat, de még számított, ha valaki egyetemista. Ugye manapság úgy gondolom, hogy tényleg bárki mehet egyetemre, amivel bajom nincsen különösképpen, csak akkor egy diploma még tényleg mondjuk így nagy D-vel íródott, és én próbáltam minél jobban szerepelni ott. Főként azért, mert otthonról lelki támogatást mindent megkaptam a szüleimtől, de anyagi támogatásra nagyon nem számíthattam, és ezért hajtottam mindig, hogy minél jobb átlagom legyen, és hogy jó ösztöndíjat kapjak. És annyira érdekes, hogy gimnáziumban megszakadtam a 4,12-es átlagért szó szerint, itt egyetemen pedig, ha jól emlékszem, ilyen 4,54 volt talán a legrosszabb átlagom, mert szerettem csinálni. Jó részt olyan tantárgyakat tanultunk, amiket úgy élveztem és szerettem is. Az más kérdés, hogy hát voltak olyanok is, amiket a hátunk közepére nem kívántuk. Sok kis előadást kellett tartanunk, vagy nagyobbat, ami mint leendő tanároknak egyáltalán nem árt, ha megszólalnak ugye az egyetemen. És a vizsgai időszakra pedig hát 10-11 vizsgánk volt a két szakkal. Kutya keményen megküzdöttünk. Számtalan jó tanárral találkoztam. Nagyon érdekes, hogy a többségük, akik nekem az igazi nagy kedvenceim voltak, és itt Jakucs László professzor urat és Szederkényi Tibor professzor urat említeném, ásványtanból, illetve természeti földrajzból, ők voltak azok, akiktől talán a legtöbbet kaptam, és a legjobb előadók voltak, Kevei tanárnő mellett, és Jakus professzornak és Szederkényi professzor úrnak nem volt nekik tanári diplomájuk. Tehát megint azt mondom erre, hogy ezt a tanárságot nem biztos, hogy az egyetemen tanulja meg az ember. Ezt valamennyire éreznie kell az embernek, valamennyi praktikát lehet hozzá tanulni, de én hiszem azt, és tudom azt, és látom azt, számtalan egyetemi hallgató jön hozzám gyakorolni, gyakorló tanításra, hogy nem én fogom megtanítani nekik, de nem is az egyetem, hogy hogyan kell tanítani. Maximum azt, hogy mit kell tanítani, de azt is inkább úgy gondolom, hogy a középiskola mondja el a leendő tanároknak, hogy mit kell tanítaniuk, mert az egyetemen azért nem mindig vannak képben azzal, ahogy melyik fontosabb, vagy melyik kevésbé fontos téma az oktatásban.
Szeged mindig is egyetemi város volt. Hogy érezte magát ebben a városban?
Ahogy szoktam mondani, hogy én végig futballoztam, végig énekeltem, és végig tanultam, nem szégyellem bevallani az egyetemet, soha nem tartottam magam okos embernek, most sem, viszont szorgalmas az vagyok, és próbálok lelkiismeretes is lenni. És így került sor arra, hogy kiváló egyetemi foci csapataink voltak, az egyik a nagyon vicces nevű Partizán Beokád, ez volt a neve, ez a csapat papíron a mai napig létezik, bajnokok voltunk, küzdöttünk, tényleg nagyon jó kis csapatunk volt, de például az énekkarunknak, az egyetemi énekkarnak is volt csapata, hát az Aston Villa után az volt a neve, hogy Hang Villa, és mi azokkal is jó szerepeltünk, szinte néha hozzánk igazították a próbákat, és így indult el az éneklés, ugye, az egyetem elején. Soha nem gondoltam, hogy jó hangom van vagy volt, de valahogy erre rákaptam, és először fogalmazunk így, hogy mondtam, csajozási szándékkal. Ugye ott voltam a katonaság után egyedül. Hát egy énekkarban van egy csomó csaj, kevés fiú, hát csak jut nekem is valaki onnan, és hát annyira jutott, hogy egy fél évi kemény küzdelem után a későbbi feleségem kegyeit sikerült elnyerni. Elkezdődött az egyetemi énekkar, nagyon élveztük. Szenzációs karmestereink voltak, Cser Miklós, aki sajnos már nincs köztünk, és Gyüdi Sándor, aki még mindig roppant aktív, és hát ha mondhatom, ő az egyik példaképem, és ővelük kezdtünk el dolgozni. És akkor beindult, fogalmazunk így, a biznisz. Az egyetemi kórussal 89-ben eljutottunk például Portugáliába, 4 vízum kellett, hogy eljussunk oda. Óriási szervezés volt. Akkor így sikerült eljutnom, egy nyári napon hívott a Sanyi engem, hogy itt vagy Szegeden? Mondom, itt vagyok, igen. Hát kéne énekelni. Mit kellene? Hát Verdi Aidáját. Mondom, az oké, rendben van, azt már énekeltük itt, ott. És akkor mondom, hol? Hát azt mondja, ez az Olaszországban. Mondom, konkrétan Taorminában. Hú, mondom, a Görög Színházban esetleg? Igen. Azt a betyárját, mondom, de jó. Mondom, és mikor indulunk? Azt mondja, holnap. Ugyanis lemondta valamelyik magyar kórus és zenekar a fellépést, és be kellett ugranunk. 40 órát utaztunk Szicíliáig, és ott énekeltünk a Taorminai Görög Színházba, ahová azóta már többször volt szerencsém eljutni diákjaimmal vulkántúra kapcsán. Most készülünk egyébként épp a legújabb vulkántúránkra, és megint oda látogatunk. Énekeltük a Görög Színházba az Aidát, a háttérben pedig csorgott a láva az Etnáról. Óriási élmény volt.
Hallgatni is szereti az operákat, nem csak énekelni, gondolom. Van kedvence?
Az előadók közül egyet mindenképpen kiemelnék, ő egy nagyon nagy kedvencem, sajnos még kevésszer járt Magyarországon, ő Cecilia Bartoli, aki koloratúrszoprán, mezoszoprán szerepet énekel általában, de hihetetlen, ha az ember becsukja a szemét, akkor még a tenor hangja is megszólal benne. Egy szuggesztív, virtuóz énekesnő, döbbenetes, hogy mit tud csinálni a hangjával. Tehát én még ilyet nem nagyon hallottam, nem mondom, hogy annyira ismerném az opera irodalmat és az összes énekest, de nekem ő a nagy kedvencem, és hát hál' Istennek úgy alakult, hogy 2025 decemberében, december közepén itt járt Budapesten, és Gluck Orfeusz és Euridikéjében férfi szerepet játszott, hiszen ugye az Orfeuszt azt ugye férfi szerep, de női hangon szokták, vagy kontratenorok szokták előadni, és amit különösen szeretek tőle, amikor Vivaldit énekel, van egy hihetetlen jó koncertje, ez a Viva Vivaldi, hát azt rendszeresen hallgatom, de a diákjaimnak is, amikor még várakozunk, hogy az ebédről délután visszatérjenek a többiek, vagy éppen akár az óra elején motivációnak, megmutatom, hogy azért az opera nem egy olyan veszélyes műfaj, és tudják élvezni. Két úton indultam el, sőt valójában 3 úton. Világutazó klubot alapítottam már az előző gimnáziumomban is, és a saját gimingben is most már 25 éve működik ez, amikor hívok előadókat, illetve jó magam is szoktam előadni. Tehát ezt nevezzük virtuális utazásnak, hogy kedvet kapjanak hozzá a gyerekek. A másik az, hogy a saját magánszervezés útjaim is fontos szerepet játszottak, ezek általában távolabbi tájakra, és nem biztos, hogy a legbiztonságosabb területekre vezetnek. De nekem mindig az volt a fő célom, hogy a gyerekeket is elvigyem ezekre az utakra, minél több gimnazistát is vigyek.
Ezek nem a klasszikus nyaralások, ha jól sejtem.
Igen, ezt szoktam mondani nekik, hogyha ők a Gruber Tours-szal utaznak, akkor ott kemény dolgok lesznek. A többséges sátras út, ez az egyik kihívás, és ez tényleg kihívás tud lenni. Egy-egy szélvihar, egy-egy eső, ugye, vagy akár az erős napsütés miatt meleg is tud lenni a sátorban, kemény. A másik pedig az, hogy saját magunknak főztünk a legtöbb úton, kis gázfőzőkön, mint régen Spártában voltak ilyen étkezési közösségek, ilyen szűszítiák, a gyerekek is egy 3-4-en összefogtak, és a gázfőzőjükön ott főzték a saját kis egyszerű kajákat. Volt olyan diákon például, aki azt hitte, hogy ráönti a forró vizet a tésztára, és azt rögtön elfogyaszthatja, amit ugye főzni kellett volna 10 percig. Tehát bocsánat, egy kicsit arra is próbálom nevelni a diákokat, hogy életre valóbbak legyenek. És mindemellett pedig, hát nem a tengerparton nyaralunk. Természetesen a tengerpart is ott van, de ha egy országba elmegyünk, legyen az Olaszország, Olaszországba, hogy menjünk el Korzikára, Törökországba, Marokkóba elmentünk például busszal, ami hát egy elég kemény kihívás volt, 10.200 kilométer, vagy akár Izlandra elrepültünk, és ott egy körutat tettünk, tehát ott tényleg lássanak minél többet a fiatalok. És hát minden mellett természetesen a szakmai résszel is készülnöm kell, hogyha én ott vagyok, akkor hát lehetőleg ne a buszba, a könyvből olvassam föl az idegenvezetős részt, mert a második mondat után elvesztem a gyerekeket. Olyan információk legyenek, amelyek nem csak évszámokról és földrajzi nevekről szólnak, hanem érdekességeket is belefogalmazzak, személyes tapasztalatokat is belefogalmazzak, mert ugye napjainkban egy olyan tendenciát tapasztalhatunk, hogy úgy tűnik, hogy nem akkora az érdeklődés a fiatalok részéről. Tehát nekem ez nagyon nem tetszik, amikor mindenki a saját virtuális világában él. Tehát ez engem kimondottan megvisel. De ha mi nem mutatunk nekik példát, ha mi nem mutatjuk meg nekik azt, hogy szerintem ez a zene érték, szerintem erre a tájra érdemes elmenni, gyere el velem és megmutatom így, aki pedig nem tud eljönni, az pedig utána megnézheti a gimnázium falai között, vagy bárhol, ahol mondjuk egy előadást tartok, akkor legalább virtuálisan eljut ezekre a tájakra, és motiváltá válik talán abban, hogy utána szintén utazzon. Vannak olyanok is, akik megkeresnek egyetemista korukban, vagy felnőtt korukban, hogy segíts, mert Izlandra megyünk, segíts, mert Marokkóba megyünk, mit nézzünk meg, hogy lehet spórolni az úton, stb. Mindig nagyon szívesen segítek nekik.
Nem csak az iskolásokkal szokott utazni, hanem magánúton is, és az előbb már volt egy elejtett megjegyzése arról, hogy a nem feltétlenül mindig a biztonságos országokba és a biztonságos módon utazik. Keresi a veszélyt?
Ez nem igaz, hogy keresem a veszélyt, már csak azért sem, még be se valhatnám, de egyébként tényleg nincs így, mivel van két gyerekem. Tehát őértük felelős vagyok továbbiakban is, és ők mindig hazavárnak, mint ahogy a szüleim is, akiknek nagyon nagy hálával tartozom, hogy így segítettek engem az életben. Viszont természetesen az ember elvetődhet olyan helyekre, amelyek nem a legbiztonságosabbak. Ezeket a helyeket feltérképezzük, tervezünk, és oda is olyan szinten utazunk el, hogy néha még azt is megnézzük, hogy mikor kell odaérni egy adott helyre, hogy melyik irányból süt a nap, hogy jó képeket tudjunk készíteni. Tehát ezek előkészített utak kivétel nélkül. Így sikerült eljutni több országba, egzotikusabbba, kevésbé egzotikusba, vagy szigetekre. Többek között például ugye az afrikai országok eléggé egzotikusak szoktak lenni. Ugye mondhatjuk, hogy ma már Magyarországon klasszikus, hogy az ember eljut Tunéziába, Marokkóba. Én mindkét helyre a gimnazistáimmal mentem, és hát voltak egzotikusabb részek is, az egyik Etiópia. Fábián Tamás barátommal, akivel a bonyhádi gimnazistáknak szerveztük az utakat, még két utitársunk lett, és minden szépen jól zajlott, de sajnos tragikus vége lett, mert a Danaki mélyföldből kiemelkedő Ertale vulkánnál Tamást és egy másik jó barátunkat lelőtték az ottaniak. A mai napig sem tudjuk, hogy miért.
Hogy lehet egy ilyet feldolgozni?
Nehéz, nehéz. Egyébként a mai napig ugye nagyon sok előadást tartok Etiópiáról is. Kutya kemény volt kezdetben, és amikor kiderült, hogy másodszor is kimegyünk Etiópiába, akkor táj történt az, hogy úgy egy kicsit az agyam próbálta elengedni Tamás. Nem az emlékét, mert az emléke az a mai napig megvan, de hogy ne a rosszra emlékezzek, ami vele történt. És nagyon érdekes volt ez a második út, mert mi az első úton nem jutottunk el oda Szilasi Péter barátommal, ahol a Tamásékkal a tragédia történt, mert előbb jött vissza a repülőnk, tehát ez volt a szerencsénk valójában. És a második utat, amikor elkezdtük szervezni, akkor hát mondhatom azt, hogy családi állapotom kétségbeejtő volt, épp válás környékén voltam, tehát pénzem nem nagyon volt. Viszont mindenképpen szerettem volna menni, és akkor történt meg az, hogy Bonyhádon tartottam egy előadást a művelődési házban, amire regisztrálni lehetett, és az emberek összedobtak nekem 1 millió forintot.
Visszakap ebből a sok mindenből, amit ön ad a közösségeknek?
Egyre jobban hiszek abban, hogyha az ember szorgalmas, akkor mondjuk úgy, hogy elnyeri a jutalmát. A szorgalom az szerintem egy nagyon fontos dolog, és az a baj, hogy ma a fiatalok többsége nem hiszi el, ma olyan gyorsan szeretnének eredményt elérni, hogy nincs türelmük kivárni, tehát hogy annyi, tehát ez szorgalmasan föl kell építeni a munkánkat, az életünket és egyebet. És úgy juthat el az ember oda, hogy a végén az lesz, hogy jönnek az eredmények. Ezek lehetnek versenyeredmények, lehetnek az élet által hozott eredmények, vagy akár, hogy például a földrajzverseny szervezésben, hogy már nem kell szponzor után rohangálnom, hanem jelentkeznek, hogy szeretnék támogatni a mi versenyünket. Ez egy nagyon jó leső érzés, és azért, mert látják, hogy itt a gimnáziumban, a földrajz területén milyen komoly munka folyik.
Szeretne megállapodni valamikor, vagy megállni?
Igen, jó lenne valamilyen szinten. Ez az utollevés, ez a bensőmben is mindig így van. Nem tudtam talán megállapodni még a mai napig sem. Házasságban éltünk, gyerekeink születtek, a mai napig kiváló a kapcsolatom velük, és alig várjuk mindig, hogy találkozzunk, ugye ők már 20 év fölött vannak, és hát sajnos már így kell mondani, egy egykori feleségemmel is jó a kapcsolatunk, mert lehet, hogy ennek az volt az oka, hogy egy kicsit annyira rátévedtem a munka útjára, hogy egy picit talán elhanyagoltam a családot, lehet ezt mondani. Talán ez ebben semmi szándékosság nem volt, de meglett a böjtje. A tavaly nyugdíjba menő kolléganő mondta mindig, hogy Gruber Laci, a gyertyának két vége van, de te még a közepén is égeted, és erre én azt mondom neki, meg azt mondtam neki, hogy de olyan szép a lángja, miért ne égethetném? Hát nem egy átlagos életet élek, az biztos, tehát azt mondom, hogy éjjel-nappal úgy érzem, hogy nekem topon kell lenni, és mindig mindenre időben válaszolni, mindent megcsinálni, stb. De persze, hogy jó lenne. Jó lenne úgy megállni, vagy lassítani, megállni nem szabad, mert azt mondom, hogy abba belehalnék, hogyha hirtelen, és szó szerint, hogyha hirtelen megállnék, viszont az, hogy a boldogság nem tudom mit jelent, de szerintem a boldogság önmagában számomra azt jelenteni, hogy esténként valaki megsimogatná a fejem.
Mi ad önnek hitet? Vagy mit jelent az ön számára a hit?
Az biztos, hogy hát mondhatjuk, hogy maga az élet, meg amit csinálok itt a saját életemben, és tevékenykedem, meg az, hogy vannak olyanok, akik erre vevők, és én úgy gondolom, hogy talán ez lehetne a mottom, hogy tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel. Mindemellett van még egy érdekes dolog, amiben szintén hinni tudok, hogy a szépet látjuk, még szebb, amit értünk is, de a legszebb az, amit fel sem foghatunk. Ez nem saját idézet, ez egy 17. századi Steno nevű dán csillagásznak a gondolata, de nagyon tetszik nekem.
Ismer még önhöz hasonló energiabombát? Akár a zenében?
Van egy nagyon kedvenc és kedves energiabombám, ahogy szoktam mondani, egy 50 kilós energiabomba. Őt Zaznak hívják, egy kiváló francia énekesnő. Nála előfordul a jazz, a sanzonokkal keveri, mindig feldobja az embert, akárnél egy kicsit el is szomoríthatja, mert vannak neki busabb nótái is, és hihetetlen szuggesztíven adja elő. Je pardonne pour oublier, je pardonne pour respirer. Pour arrêter de remuer les couteaux dans mes plaies, je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur, pour les cris et pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison, la rage mais pas la rancœur, la colère mais pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo.
Vendégem a többek között Merész Konrád díjjal, a Tehetségek Szolgálatáért díjjal és Mesterem díjjal kitüntetett Gruber László földrajztörténelem szakos tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati docense volt. Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszönöm figyelmüket, Hegyesi Gabriellát hallották. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után újra meghallgathatják. Most pedig a Krónika és az Esti Mese következik itt, a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.